Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
A Táncszínházban december 19-én este láthatja a közönség a Gangarei Dance Company előadásában az Up című bemutatót. A rendező koreográfus Hámor József egyedi mozgás nyelvezete, magas szintű tánc technikai képzettséget, dinamizmust, precizitást, szuggesztív előadásmódot, kiemelkedő zeneiséget és ritmus érzéket követel. A bemutató kapcsán Somodi Evelinnek nyilatkozott.
Az előadás, hát promo anyagához egy 5 erős nőt ábrázoló fényképet csatoltak, ezzel indítanám a beszélgetést. Kikről szól ez a tánc előadás, mit formál meg ez az 5 női karakter?
Tulajdonképpen igen, valóban 5 fantasztikus női táncművész van a színpadon. A mi együttesünk, az én együttesem egyik alapköve, hogy a tiszta tánc műfaját képviseli. Ez azt jelenti, hogy a mi darabjaink nem dolgoznak föl történetet, hanem egy nagyon erős atmoszférába, illetve különböző hangulatokba csábítja bele a nézőt.
És ebben az esetben milyen hangulatokkal induljunk el? Mihez nyúlnak vissza?
Most is picit a misztikusság az visszaköszön, mint általában, ahogy az összes darabomban, és most is a közösség építő erő az, ami inkább dominál, illetve a tiszta tánc szeretete és energiái.
Azt mondhatjuk esetleg, hogy valamiféle ős erőhöz való visszanyúlás történik a színpadon?
Így van. Ez valamiért nekem az én művészi megalomániám.
Tényleg ez a kép, ajánlom másoknak is, hogy nézzék meg az előadás előtt, mert nagyon inspiráló, meg beindítja az ember fantáziáját, hogy mi is lehet itt a színpadon. Hol tartanak eddig a próbák, mennyire érzik késznek az előadást?
Hála Istennek azt mondhatom, hogy lassan most már 2 hete a darab kész van. Most már csak minden nap csiszolgatjuk, gyakoroljuk, hogy az minél kompaktabb legyen, minél jobban egyszerre legyenek a lányok, és minél jobb és erősebb hatást tudjunk kelteni.
Táncoltak már együtt korábban a lányok? Ismerik egymást ilyen szinten?
Tulajdonképpen 2 új táncművész van, akivel eddig még nem dolgoztam, de a többiek igen, már tapasztalt kollégák, úgymond.
Egy ilyen előadásnál mennyire meghatározó az, hogy milyen zenére épülnek fel a táncelemek, mennyire meghatározó a zene, vagy sokkal inkább enged teret itt a koreográfiának?
Majdhogy nem maximálisan a zene határozza meg a koreográfia atmoszféráját, hangulatát, mozgásvilágát, energiáit. Tehát nekem szinte minden darabomnak az első inspirációs gyökere az a zene. Én mindig a zenéből indulok ki.
És most a zene is jönhöz fűződik. Hogyan születik meg a fejében, amikor leül megalkotni egy előadást? Hogyan indul el a zenével?
Ez egy jó kérdés. Ez általában mindig változó. Az Up című darab esetében a kezdés az elég nehéz volt, úgy emlékszem, mert nagyon nehezen találtam rá hangzásvilágilag arra a hangulatra, amit elképzeltem a fejembe, de onnantól kezdve, hogy az első pár hangot sikerült lejátszanom, onnantól kezdve már igazából nagyon könnyedén ment a dolog, mert akkor már nagyon ráérzek, hogy mi épít, mi az, amit vissza kell húzni, hol kell dinamikát váltani.
De akkor ez a legjobb, hogyha az ember tényleg ennyire magának állítja elő azt a zenét, amire a saját koreográfiáját. További előadások vannak már most esetleg tervben, hiszen azt hiszem nem titok, hogy erre az előadásra már elfogytak a jegyek, szóval most felkeltett az érdeklődését, mire készülhet.
Közelebb, február 8-án, szintén a Nemzeti Táncszínház kis termében lesz látható az előadás.
Fesztivál.
Csomó pontok címmel indul januárban az Átlátszó Hang új zenei fesztivál. 2024-ben január 6-a és 31-e között rendezik meg Magyarország egyik leginnovatívabb programsorozatát. A 11. Átlátszó Hang új zenei fesztivál ezúttal ismét egy közös tematika mentén Csomópontok címmel vonultat fel több mint 20 programot egy hónapon keresztül több budapesti helyszínen. Az első fesztivált Horváth Balázs és Grillus Samó zeneszerzők indították útjára még 2014. januárjában a BMC-vel, a Foga Budapesti Építészeti Központtal, a Trafóval és a Zeneakadémiával együttműködve. Elsődleges célja a korunk újító szellemű zenei irányzatainak minél szélesebb spektrumon való bemutatása volt, ahol a koncertek előtt vagy közben a közönség interaktív bemutatókon vehet részt, ezzel elősegítve az új kompozíciós elgondolások megértését. 2024-ben a BMC koncerttermében, az Opus Jazz Clubban és a Zenei Információs Központ könyvtárában, a Zeneakadémia Solti termében, a Magyar Zeneházában, a Trafóban, a Fonóban, a Fugában, a Nádorteremben, a Három Hollóban, a Műcsarnokban, új helyszínként pedig az Ötvös Tízben, valamint igazi kuriózumként a Lóvasút rendezvényközpontban valósulnak meg a programok. Lesz koncert, filmvetítés, beavató előadás, könyvbemutató workshop és összművészeti előadás. A fesztivált január 6-án a berlini Safran Ensemble koncertje nyitja. Ugyancsak a különböző művészeti ágak összekapcsolása és meglepő képzettársítások jellemzik a két kiváló magyar zeneszerző, Balogh Máté és Tornyai Péter Ló Pánik című előadását január 18-án a Lóvasút rendezvényközpontban. Szokásához híven a fesztivál most sem feledkezik meg az évfordulókról. Január 15-én az Átlátszó Filmklub a 90 éve született Durkó Zsoltra emlékezik Huszárik Zoltán Elégia című kisfilmjének vetítésével és Dargai Marcell filmzenei előadásával.
Film.
Jövő februárban debütál a hazai mozikban az Árni című film. A Tar Béla produceri közreműködésével készült alkotás egy vándorcirkusz zárkózott mindeneséről szól. Vermes Dorka első nagyjátékfilmjét idén ősszel a 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be. A produkció a fesztivál támogatásával készült el, a Free SFE hallgatójának filmtervét több száz jelentkező közül választották ki a Biennale College Cinema elnevezésű pályázaton. Ennek eredményeként készült el az Árni című film, amelynek már megtekinthető az első előzetese is. A film szinopszisa szerint a madáralkatú Árni egy vidéken turnézó szakadtvándor cirkusz mindeneseként dolgozik. A társulatot egy család alkotja, ahol Árni az egyetlen kívülálló. A fiú szerzetesi egyszerűséggel éli a napjait, gondozza a cirkuszi állatokat, és elvégzi a család által rábízott feladatokat. A cirkuszba egy nap új piton érkezik, az állat felkelti Árni kíváncsiságát, és ahogy elkezdi megszelídíteni, a folyamat egyre erősebb hatással lesz rá. A rendező elárulta, hogy elsősorban azt foglalkoztatta, hogyan lehet valakinek a személyiségéből kibontani egy egész filmnyelvet és az ahhoz tartozó világot.
Színház.
Már elérhető a Pintér Béla és társulata januári és februári műsora. Az idén 20. jubileumát ünneplő Pintér Béla és társulata a jövő év első két hónapjában összesen 36 estén várja nézőit az újpesti UP rendezvénytérbe. A Független Színházi Társulat az elmúlt 25 év során 29 előadást mutatott be, mindet a társulat vezetője Pintér Béla írta és rendezte. A bemutatott előadások jelentős része a mai napig repertoáron van. Januárban és februárban láthatóak lesznek a társulat legújabb előadásai, az idei évben bemutatott Réka is az Oltatlanok, a többszíni kritikus díjra jelölt az Imádkozó, a Gálvölgyi János címszereplésével bemutatott Marshall 56, az Oidipusz történetet átdolgozó vérvörös törtfehér méregzöld, valamint az Anya szemefénye című zenedráma Jordán Adél Nagy Ervin és Stefanovics Angéla főszereplésével. Idén novemberben csaknem 5 év szünet után került vissza a társulat repertoáriára a 20 évvel ezelőtt bemutatott zenés darabjuk, a Gyévuska. Az előadásban főtisztek, tisztek, honvédek, valamint hozzátartozóik és munkaszolgálatosok bonyolítják a II. Világháború korában játszódó cselekményt laktanyában, bálteremben és a távoli orosz rónákon Puccinibe oltott slágerek, magyar nóták és katonaindulók mentén. Néhány ritkábban játszott előadást is műsorra tűz a társulat.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Megnyugvás hegyen és síkságon keresztül magyar zarándokút. A Magyar Zarándok út Esztergomtól egészen Mária Gyüdig vezet, a teljes hossza 431 kilométer. A keresztény szellemiségű úton a hazai szent helyeket érintve élvezhetjük a békességet, a barátságot, az elmélyülést, a szeretetet és a megnyugvást. Az út azonban vallástól függetlenül bejárható, segíthet az életrendezésben, a megtisztulásban és a feltöltődésben. Északról délre tartva olyan történelmi utakon is haladhatunk, mint az Árpád-kori utak, a Jeruzsálemi út vagy a Római út. Olyan gyönyörű helyeken vezet át, mint a Pilis, a Kiskunsági Nemzeti Park vagy a Mecsek. Kapcsolódás a múlthoz. Középkori templomok útja. A középkori templomok útját bejárva a történelmi, művészettörténeti szempontból jelentős templomokat ismerhetjük meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Erdélyben és Kárpátalján is. Azonban a legtöbb látnivaló hazánkban található. Az útvonalon különböző örökségtúrákon is részt vehetünk. A Szent László örökségtúrán például a templomok mellett kastélyokat, várakat is megtekinthetünk, melyek az egyik leghíresebb szentünk életútjához köthetőek. A reformáció útja örökségtúra a gótika világán át a reformáció és a magyar irodalom bölcsőjébe vezet el minket, mely során vallástörténeti szempontból is meghatározó templomokat járhatunk be. A történelmi emlékhelyek örökségtúra részeként pedig a nyírségben tehetünk utazást a gótika, a barokk és a romantika világába. A Magyar Camino, Szent Jakab út. A Szent Jakab út a Camino de Santiago zarándok út része, amelynek végállomása Santiago de Compostela. Persze nem kötelező odáig elgyalogolni, a magyarországi szakasz is magában hordozza az útrakelés és a belső út üzenetét. A Szent Jakab út célja, hogy az azon haladó ember Istenre, önmagára, a természetre és embertársaira is figyelő zarándokká váljon. Nem csak kiszakíthat a mindennapjainkból, de a közösség erejét is magában hordozza. Ezt leginkább azokban a pillanatokban élhetjük át, mikor összetalálkozunk más vándorokkal, akikkel támogatjuk egymást a túra kihívásai közepette, vagy éppen csak élvezzük egymás társaságát néhány kilométeren keresztül. Budapestről vagy Tihanyból is indulhatunk, és a dunántúli tájakban gyönyörködve juthatunk el Lébénybe a Szent Jakab kegyhelyig. Ha Budapestről indulunk, akkor a Camino Hungarót járjuk végig. Mintegy 200 kilométeren keresztül haladunk át a Zsámbéki medencén, a Gerecse hegységen, a Kisalföldön és a Hanságon. Olyan látnivalók kísérik utunkat, mint a Zsámbéki romtemplom, a Tatai vár, a Pannonhalmi Bencés főapátság vagy Győr csodaszép belvárosa. Ha Tihanyból kezdjük utunkat, akkor a Camino Benedictuson haladunk végig, mely 170 kilométer hosszú. A Szent Jakab út honlapján a gyakorlati tanácsok mellett a lelki felkészüléshez is adnak útmutatót, sőt, beszámolókat is olvashatunk más zarándokoktól, így biztosan számos, az induláshoz is hasznos információt sikerül begyűjtenünk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az évszázad bankrablását 1972. márciusában hajtották végre New Yorkban. Alig fél óra kellett hozzá, hogy a két férfi átpakolja a pénzt egy málhazsákba, majd kisétáljon az épületből. Sofőrjük egy pillanatra lehúzódott, a rablók beszálltak, és elindultak a több mint 3,5 millió dolláros zsákmánnyal. Az egyik bankrablót még aznap elkapták a rendőrök, 21 évre börtönbe került. A sofőr másnap önként jelentkezett, 8 évet ült, a harmadik férfi pedig eltűnt, ahogy a pénz is. Amerikába és a francia borvidékre is elviszi az olvasóit Bánovics Attila krimie, az Espagne bankrabló, ám a történet Magyarországról indul. A szerzővel készült egyik interjúban azt olvastam, fontos volt számára, hogy a főszereplője, aki ugye itt egy bűnöző, mindenképpen okos legyen. Vajon miért? És miért viszi vissza karaktereit a távoli múltba, a 60-as évek Magyarországára?
Azért, mert engem érdekel. Én szeretem az ilyen a múlt sötét titkait feltáró nyomozós sztorikat. Szerettem volna olyan könyvet írni, amit én is szeretnék olvasni. Engem az érdekel, hogy valami történik a múltban, nem tudjuk, hogy az pontosan micsoda, és akkor megpróbáljuk kideríteni, kinyomozni, feltárni ezeket az esetleges összefüggéseket. Ilyen módon be lehet mutatni valakit gyakorlatilag a fiatal korától kezdve. Meg azt a kérdést is felveti legalábbis bennem, hogy valaki, aki egyébként nem néz ki bűnözőnek, vagy nem olyan életet él, nem úgy indul az életben, hogy az lesz, aztán mégiscsak az lesz. Ez egyfajta kettősség, hogy akkor ő most egy rossz ember, vagy jó ember, ez végig kíséri az ő történetét ebben a könyvben, hogy ő tulajdonképpen kicsoda. hogyan nézzünk ő rá.
Fontos, hogy bemutasd ezt a fiút, aki elindul, vagy őket ketten, akik elindulnak az ország határon át.
Ugye, mivel bankrablóról van szó, természetesen van egy bankrablás ebben a történetben, amely 1972-ben történik, és ez a két szereplő, vagy hát az egyikük a főszereplő, ő az espanyi bankrabló, ők az 1960-as években indulnak el Magyarországról, úgy döntenek, hogy nem akarnak a szocializmusban élni, és neki indulnak a vasfüggönynek nyugat felé, és hát ezek értelmiségi emberek, tehát egyetemet végzett emberek. Picikét rímel egyébként szerintem a mai korra, ma is nagyon sokan neki indulnak, persze ma már nincsen vasfüggvény, szóval ma már ez nagyon könnyű.
Te is Ausztriában dolgozol.
Mert én magam is ebbe a kategóriába tartozom pontosan, hogy akkoriban ez egy kicsikét más volt. És ez a része egyébként a történetnek szerintem egy elég izgalmas része, amikor ők nekiindulnak ennek a vasfüggönynek. Nagyon sokat kutattam utána, meg szerencsém volt, hogy annak idején újságíróként jártam is ezen a területen, ami nem sokat változott. Tehát maga a műszaki zár, az már természetesen nincs meg, de a természet része, tehát az erdő az olyan most is, mint amilyen akkor volt, vagy lehetett. Szóval ők egy jobb élet reményében elindulnak nyugatnak. Aztán, ahogy az lenni szokott, egy csomó véletlen esetlegesség történik az életükben, amelyre ők reagálnak, és végül ott kötnek ki, hogy bankrabló lesz belőlük, alig 6 évvel azután, hogy kikerülnek nyugatra. És amivel kezdtük a beszélgetést, tehát hogy ezek okos emberek, tehát hogy itt egy okos bűnözőről van szó, ez engem egyébként azért érdekelt, mert újságíróként nagyon sok bűnüggyel foglalkoztam, és az alapvető tapasztalatom az volt, hogy a bűnözők túlnyomó többsége az nem okos. És ez engem érdekelt, hogy csinálná valaki, aki tényleg okos, aki képes több lépésre előre is gondolkodni, és hogy aztán hogyan működik az a való életben, úgy idézőjelben a való életben, persze nyilván ez egy elképzelt történet, hogy mi van akkor, amikor történik egy csomó olyan minden, amire ennek ellenére nem számít. Tehát olyas valaki, aki több lépésre is képes előre gondolkodni, és mégsem az történik, amit ő kitalált magának, hanem valami teljesen más.
Mondod, hogy 6 évvel a határátlépés vagy a szökésük után rabolnak bankot, de hát volt egy fölívelő korszakok. Szóval ők sikeres vállalkozók lettek, ezt még szerintem elmondhatjuk, és mentségükre legyen. Fölépítettek valamit külföldön, a viszonyokat nem ismerve, csak ugye volt egy kis adó probléma. Tehát, hogy ha okosak, akkor tulajdonképpen jól menedzselhették volna az életüket.
Így van, de ez ilyen szempontból egy tipikus magyar történet.
Igen.
Valakinek megvan az esze, a képessége ahhoz, hogy sikeres ember legyen, akár egy másik országban is, és aztán előjön ez a csináljuk meg okosba, idézőjelben mondom, vagy oldjuk meg okosba történet, és ők is ebbe esnek bele, ezekbe a kulturális különbségekbe. Tehát egy kicsit ilyen magyaros mentalitással állnak neki az élethez, amely egy darabig ideiglenesen sikerre viszi őket, de aztán elbuknak ebben, és valóban először, amikor megérkeznek ők végül is Amerikába, akkor ők sikeres vállalkozók lesznek egy darabig, de nem a játékszabályok szerint játszanak.
Az jutott eszembe, hogy lényegében ez egy menekülés sztoria.
Igen, az ő sztoria, tehát az espanyol bankrablónak a sztoria, az kicsit ilyen road movie. Valóban ez tökéletesen megfogta ebben az egy szóban, hogy menekülés, amely aztán, hogy is mondjam, tükröződik is abban, amikor megpróbálják a nyomozók kinyomozni utólag, hogy mi történt ővel az életében. És ez is egy jó lehetőséget nyújt arra, hogy az ő karakterét lássa az ember, tehát hogy ő egy pozitív hős, akit a rossz emberek üldöznek, és ő próbál elmenekülni, vagy egy negatív hős, aki folyamatosan átver mindenkit, és ezért muszáj neki menekülni. Tehát ezt a fajta karakterbeli feszültséget is megteremti, meg hát érdekessé teszi, olvasmányossá teszi a történetet, mert az mindig érdekes, hogyha valaki fut valami elől, és menti az életét, menti a mindenét. Ezt a történetet a könyv szerint ő maga meséli el, tehát az is egy kérdés, ami végig ott lebeg, hogy ő most őszintén mesél erről a történetről, vagy még mindig ebben az átverésben van benne.
Miért nő a nyomozód? Az ember azt gondolná, hogy ez egy ilyen férfias sztori.
Nagyon rátapintottál a lényegére, mert a legelső változatában a könyvnek ez a nő, ez még férfi volt. Tehát végigértem az egészet, és aztán végig gondoltam, hogy túl sok a férfi ebben a történetben. Muszáj, hogy legyen benne. De ez nem ilyen szexista dolog, tehát nem ezért, mert egyszerűen szebb akkor, hogyha van benne nő. arról nem beszélve, hogy ő a másik főszereplője, az eszpani bankrabló az egyik főszereplője történetnek, a nyomozó, aki megpróbálja kideríteni a vele kapcsolatos igazságot, ő a női főszereplő, és ez megint rengeteg lehetőséget ad. Nekik van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk, úgyhogy ez is egy csomó sztorit hoz aztán magával. Nagyon sokszor egyébként a karakterek hozzák a sztorit, tehát hogyha elképzelsz magadnak egy embert, annak bizonyos jellemvonásait, akkor elképzeled, hogy ő bizonyos szituációkban hogyan viselkedne, és ebből már jön a történet is.
Azt mondtad, hogy van egy nagyon dinamikus kapcsolatuk ennek a nyomozónőnek, van egy kapcsolata a bankrablóval, és van a francia majdani könyvszerzővel is.
Igen, az egyik ugye egy nyomozásos kapcsolat, tehát nyomoz utána, de azért úgy nyomoz utána, hogy ők, ez a könyvből kiderül, ezzel nem árulok el titkot, hogy ők egyébként a magánéletből is ismerték egymást. A másik kapcsolat az pedig már ugye évtizedekkel később történik, amikor egy munkakapcsolatban van úgymond a könyv képzeletbeli írójával, és közöttük is van egy ilyen erőteljes kapcsolat. Tehát itt az alaptörténet az az, hogy a napjainkban van egy párizsi újságíró, aki felfedezi ezt a sztorit, hogy volt itt egyszer egy ilyen, hogy eszpani bankrabló, Dél-Franciaországban élt itt valaki, és ő megpróbálja kideríteni, hogy pontosan mi történt, és ő írja ezt az egész történetet. Mindig ott lebeg a könyvben, hogy az, amit ott hallunk, látunk, olvasunk, az tényleg úgy történt-e meg, ahogy ezt a szereplők elmondják. Miközben egyébként mindenről van a könyv története szerint feljegyzés, hangfelvétel, gyakorlatilag szinte minden, amit az ember akar ahhoz, hogy kiderítse az igazságot, aközben mégis felmerül állandóan a kérdés, hogy akkor az tényleg úgy van-e.
100 kiló lopott pénz, 20 év és egy kisvárosi detektív. Bánovics Attilával beszélgettem az Eszpáni bankrabló című krimiéről. A könyv az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.